Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Sok szeretettel köszöntöm azokat, akik először vannak itt a templomunkban. Isten áldása legyen ezen a mai Isten tiszteletünkön is. A 100. Zsoltárunk első verszakát énekeljük most együtt. Arra biztat bennünket, hogy az Úrnak örvendezzünk. Most ebben az órában is biztos, hogy ezen a földön sokfelé és sokan örülnek az Úrnak. Mi is bekapcsolódhatunk ebbe az őt magasztaló seregbe. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. Az új énekeskönyvünk 618. számú énekét énekeljük végig mindegyik verszakával. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten igéjére, amely a Zsoltárok könyve 62. fejezetéből hangzik most hozzánk a következőképpen. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom. Erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszata halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, s mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, most imádságban forduljunk hozzá. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogyha az életben és a világban nem lelhetjük örömünket. Akkor is vígadhat és örvendezhet a lelkünk, amikor csak segítségedet kérhetjük. Köszönjük, hogyha életünk körülményei semmi okot nem adnának is elégedettségre. A te közeledben vígasztalás és békesség van számunkra. Áldunk téged a vasárnap áhítatáért, amit íme nekünk adtál, és ezért a szent helyért, ahol most együtt lehetünk. Köszönjük, hogy itt semmi fontosabb nincs számunkra, mint hogy rád figyeljünk, és a te szavadat meghalljuk. Légy áldott, hogy megtartottál minket, és segítő szereteted ott volt velünk a mindennapokban észrevétlen is. Köszönjük az erőt, a vígasztalást, amit közöltél velünk, és azt kérjük, adj nekünk most útmutatást az igében és a Szentlélek által. Jöjj el hozzánk, örök jóság, igazságosság, világosítsd meg sötét szívünket, és formálj minket a Krisztus képére és hasonlatosságára. Ő érte és az ő nevében kérünk. Hallgass meg minket. Ámen. Készülve Isten üzenetének meghallgatására az új énekeskönyv 627. énekének első verszakát énekeljük. figyeljünk együtt Isten igéjére, amely most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 7. fejezetéből hangzik hozzánk, a 7. rész 4. verséből a következőképpen. Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni balom van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Istenünk, szentelje meg igéjét szívünkben. Foglaljuk el a helyünket most. Bizonyára sokan ismerik, vagy legalábbis hallották közülünk, a két világháború közötti időszak egyik nevezetes református pedagógusának, Karácsony Sándornak nevét. Ő egyetemi tanár volt, sok könyve is megjelent neki, és az maradt fent róla, hogy a tanítványai nagyon szerették, szinte az elfogultsági lelkesedtek érte, úgy is, mint ember, de úgy is, mint tanító. Egy tanítványa mondta el egyszer azt, hogy Karácsony Sándornak nevezetes, lehet így mondani, hogy élet igéje, de ugyanakkor pedagógiai hitvallása is volt. Ez az ige, amelyet most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 7. fejezetéből hallottunk. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy a bizalmam irántatok, attól függ, hogy melyik fordítást nézzük, de a lényege, a mondani valója ugyanaz. És azt is megérthetjük, hogy a Karácsony Sándor szívéhez különösképpen is közel állt ez az ige, akkor minden bizonnyal ő így tekintett a fiatalokra, hogy nagy az én bizodalmam hozzátok. Ma ezen az istentiszteleten mi is részesei lehetünk ennek az üzenetnek, és hogyha jelentéssel telik meg számunkra, és Isten szent lelkét kérjük ehhez, hogy így legyen, akkor bizonyára mi is majd továbbadjuk másoknak. Nagy a bizalmam irántatok. Micsoda mondat ez, hogyha belegondolunk, egy maroknyi kis tanítványi közösségről, akiktől most éppen, legalábbis amikor írta a levelet az apostol, 100 kilométerre volt ő maga. Tudjuk azt, hogy Krisztus után 50 táján elindultak bizonyos emberek a hit útján ott Korintusban. De az apostolnak tovább kellett utaznia. S ezek a Jézus Krisztushoz odaforduló emberek, őt a szívükbe befogadó emberek, ott maradtak egy nyüzsgő világvárosban. Olyanok mondták el, akik jártak Korintosban, sajnos én magam még nem járhattam, úgyhogy csak így mondhatom el azt, amit másoktól hallottam, hogy az óvárosban, a piacnak a sarkán, van ott egy pár méter átmérőjű, kör alakú kő emelvény, amely összesen fél méter magas, minden mellvéd nélkül, és ez volt akkoriban a szószék. És utcaszerűen sorokban álltak az árusok helyei, ahogy az a piacon lenni szokott, és aki pedig ott bevásárlás közben valami újdonságot akart hallani, akkor az közelebb ment ehhez a bizonyos malomkőhöz hasonlítható intézményhez, és akkor hallgatta, hogy mi hangzik el ott. Azt is elmondták azok, akik járhattak ott az óvárosban, hogy megrendítő volt ott állni ezen a helyen, és belegondolni abba, hogy Pál apostol valahonnan onnan hirdette Jézus Krisztust, és hirdette a Jézus Krisztusban megtalálható új életnek a lehetőségét. És nem beszélt hiába Pál apostol, azt is tudjuk a Szentírásból, hiszen voltak olyanok, akik örömmel fogadták az igét, voltak olyanok, akik elindultak az Úr Jézus Krisztusnak az útján, és ők lettek igazából az első korintusi gyülekezet, akiknek aztán az apostol több levelet is írt, hogy mintegy tartsa bennük a lelket akkor is, amikor ő maga nem lehet ott velük együtt. Nagy a bizalmam irántatok. Egyértelműen kiderül ebből a mondatból számunkra az, hogy igen, itt a bizalomról van szó. Valami olyasmiről van szó, hogy bízom bennetek, hogy nem csak akkor vagytok Jézus Krisztusnak a követői, és nem csak akkor igyekeztek Jézus Krisztushoz méltó életet élni, amikor én ott vagyok veletek, hanem olyankor is, amikor távol kell lennem tőletek. Tudjuk azt is, hogy az ember lelki éllelődésének egyik fontos állomása az, amikor már nem csak akkor jár a tisztesség és a becsület útján, hogyha ellenőrzik, hanem olyankor is, amikor talán senki nem látja, hogy mit csinál. És Pál ezt előlegezi meg ezeknek a korintusiaknak, és azt is tudjuk, hogy a bizalom, mint előleg, tulajdonképpen kockázatos dolog. Mert néha, vagy lehet, hogy ebben a mostani világunkban azt mondjuk, hogy nem is néha, hanem sokszor visszaélnek vele. De nem is tud igazából bizalmat előlegezni az, aki magával sincs egyenesben. Nem tud bizalmat előlegezni az, akinek sérült vagy beteg a lelke, aki tele van szorongásokkal, vagy aki talán éppen önmagával van teljesen tele. És félreértések elkerülése véget, nem a balegságról van itt szó most. És nem arról, hogy jó bolondok legyünk, és húzzuk csak mindig mi a rövidebbet, és akkor ettől majd jobb keresztények leszünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy meg kellene tanulnunk újra méltányosan fordulni egymás felé. Feltételezni azt, hogy a másik ember jó szándékú, és elhinni róla azt, hogy nem feltétlen akar rosszat nekünk. Nem is olyan könnyű dolog ez. Ezt is tapasztaljuk. Hiszen a világ tele van csalóval, tele van hitetővel, és erre is valóban oda kell figyelni. De ettől még az is tény, hogy emberek szinte reggeltől estig rongálják a kapcsolataikat azzal, hogy eljátsszák egymás bizalmát, hogy úgy élnek, hogy nem érdemesek többé a bizalomra. Pál apostol túllép ezen. Azt mondja, hogy nagy a bizalmam irántatok. Feltételezem rólatok, hogy igyekeztek. Pál apostol biztos, hogy azért is tudott így tekinteni ezekre a korintusi hívőkre, mert visszagondolt arra, amit ő megtapasztalhatott az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban. Hogy igazából Jézus Krisztus neki is megelőlegezte a bizalmat. És biztos, hogy ott volt szüntelenül előtte, ott volt a gondolat világában, a szívében az, hogy az Úr Jézus Krisztus által ő mivé is válhatott. Ő, aki erőszakos ember volt, ő, aki képes volt emberek után úgy menni, hogy szinte azt a hasonlatot kellett használni, olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy olyan volt, majdhogy nem, mint egy vadállat, úgy lihegett az indulattól, a gyűlölettől. És hogy amikor Jézus Krisztus megállította őt az ő útján, amikor megtapasztalta, hogy Jézus Krisztus annyira szereti, hogy kész mindezt megbocsátani, és hogy Jézus Krisztus azt szeretné, hogy kezdjen egy új életet, és hogy általa ez lehetséges, akkor lett belőle egy olyan ember, akinek a szíve megtelt szeretettel. Hiszen Jézus Krisztus által az Isten szent lelkét kaphatta, és megint csak az igében olvashatjuk azt, hogy a Szentlélek pedig el tudja végezni. A Szentlélek által az történik, hogy a szívünk Isten szeretetével telhet meg. És az az ember, aki korábban azért futott a többiek után, hogy őket elfogja és börtönbe juttassa, és aki tele volt erőszakossággal, az az ember megírja a csodálatos szeretet himnuszt. Mert megtapasztalhatta Isten, mert megtapasztalhatta Jézus Krisztus szeretetét. És hogy e szeretetben és szeretet által hogyan változhatott meg a szíve. Megtapasztalhatta Jézus Krisztusnak a bizalmát, hiszen ezek azért rokon fogalmak, bizalom, szeretet. És Jézus Krisztusra tekintve, erre a Jézus Krisztusra tekintve tud aztán ő a korintusiakra is így gondolni. Tudom, hogy amit az Úr Jézus Krisztus elkezdett bennetek, azt ő be fogja fejezni. És ezért nagy a bizalmam irántatok. Milyen jó lenne, ha mi is tudnánk így egymásra tekinteni. Milyen jó lenne, hogyha ezt a szeretetet mi is befogadnánk, még jobban befogadnánk, és ezt sugároznánk. Milyen jó lenne, hogyha a mi szeretetünk is segítség lehetne sokak számára, abban, hogy a kihűlt szívük fölmelegedhessen, hogy a talán tönkrement életük, az az élet, amelynek már az értelmét sem nagyon látják, meggyógyulhasson, célt nyerhessen. Aztán azt is mondja itt az apostol, hogy nagy az én dicsekedésem felőletek. Tehát mivel is dicsekedett Pál apostol valójában? Lehetne kérdezni, hogy néhány emberrel ott, abban a kikötővárosban, abban a hatalmas világvárosban. Nem lehettek túl sokan, s valószínűleg többségük nem is volt gazdag, és nem is volt befolyásos ember. És nem volt túl sok minden rajtuk, meg az életükben, amivel, vagy ami miatt dicsekedni lehetett volna velük. De egy valami mégis rendkívüli volt ezekben az emberekben. Az, hogy ezek az emberek megújult életet éltek. Hogy lelki értelemben elindult emberek voltak. Elkezdődött bennük Krisztus élete. És az napról napra szépen növekedett is bennük. És Pál apostolnak ez volt igazából a nagy ügye. Ezért utazott, és ezért vállalta, hogy hajótörés szenvedjen, vagy hogy megkorbácsolják, hogy kidobják a zsinagógákból, mert akarta, hogy emberek megújult életet éljenek. Hát, hogyha valamire szüksége van ennek a mostani világunknak, amelyben mi élünk, és ahol minden szabad, akkor az pontosan a megújulás. És ha valamire nagyon-nagyon szüksége van a mi országunknak, nemzetünknek is, annak az országnak, amelyben egyre inkább azt tapasztalhatjuk, hogy szinte minden, vagy szinte mindenki megvehető pénzért, hát az éppen a megújulás. Korintuszban, ott, abban a nagyvárosban és abban a kikötő városban is biztos, hogy nagy dolog volt az, hogyha nem is sokan, de voltak, akik Jézus Krisztusnak átadták az életüket. És Pál jókkal dicsekedett velük. S te nagy dolog, hogyha van legalább egy ember, akit mi segítettünk közelebb az Úrhoz, akit nem elrettentettünk tőle, és nem távolabb taszítottuk Jézustól, hanem hozzájárultunk ahhoz, hogy észrevegye, hogy itt valami nagyon fontos dologról van szó. Itt az igazi életről van szó, nem kevesebbről. Arról, amiért születtünk. Ami, hogyha megtaláljuk, akkor örök és valóságos. Nem pedig mulandó látszat, mint ahogy a hinduk is tanítják. Persze, hogy mulandó látszat az élet, amíg meg nem találjuk benne az értelmet adó igét, és az ehhez méltó életformát. Pál apostol azért dicsekszik ezekkel a korintusi hívőkkel, ezekkel a megújult életekkel, mert ezek immár örök életek, nem pedig mulandó és látszat életek. Tele vagyok vigasztalódással, így folytatja itt az apostol, és ez bizonyára rá is ráfért, hiszen gyakorta volt kétségek között, sokszor kellett neki vírasztani, volt, amikor éheznie kellett, fázott, veszedelmekben járt. Akkor még nem volt készen a heidelbergi káté, amit mintegy 1500 évvel később írtak, de bizonyára nem véletlen az, hogy ez a heidelbergi káté, ez így kezdődik, ez az első kérdése, hogy micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. És a válasza az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Egészen bizonyos, hogy Pál apostol is ezzel a vigasztalással volt tele, hogy az élete nem az övé, ő önmaga nem a saját magáé, hanem Krisztusé. És lehet-e igazából mások megújulásán munkálkodni, bennük bízva, és aztán, amikor már újjászülettek, akkor így, ezzel az újjászületett élettel, ezzel dicsekedni másképpen, mint így megvigasztalt emberként. A baj ott van, hogy nagyon sokan a világtól várják a vigasztalást. Aztán, ahogyan egy ember egyre jobban megismeri a világot, valószínűleg, ha visszagondolunk, ez velünk is így volt, csak még emlékszünk a fiatal korunkra, amikor talán még voltak illúzióink, szép elképzeléseink, reméljük most is vannak azért, de ahogy a világot megismertük, valljuk be, hogy rá kellett döbbennünk, és be kell ismernünk, hogy egyre kevésbé találtunk vigasztalót. Mert a világ az nem vigasztal. Sokkal inkább lefoglalja a figyelmünket, ma is ezt tapasztaljuk. Azzal a sok mindennel, amit elénk ad, amit újdonságként, amit csillogó és értékes dologként vonultat fel. De mindez csak a látszat, mert a lényeg az közben változatlan, hogy a világ az egyáltalán nem vigasztal meg senkit. Abban van a vigasztalásom, hogy Jézus Krisztusé lehetek, és a vele való közösségben találom meg újra és újra azt a vigaszt, ami ad elég erőt ahhoz, hogy tovább indulhassak. Végül azt is írja még itt Pál apostol, hogy csordultig vagyok örömmel. Vagy ahogyan a Károli Biblia elinkatja, feletti való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett. De olyankor nem nagy dolog örülni tudni, amikor jól szalad a szekér, amikor megvan az egészségünk, amikor megvannak az anyagiak. De minden mi nyomorúságunk mellett is csordultig örömmel. Hát ez már tényleg valami. Amikor talán eljönnek a nem szeretem esztendők, amikor gond a megélhetés, amikor éppen talán nem tudunk elhelyezkedni, amikor ránk törnek a betegségek, testi fájdalmaink vannak, amikor már nem esik jól a falat sem, vagy félelmek támadnak meg bennünket, akkor is csordultig lenni örömmel. Hát ez már figyelemre méltó dolog. És itt erről van szó. Pál apostol erről vall. Egy olyan életről vall itt igazából, és egy olyan belső állapotról, ami nem azért jön el, mert nagyon loholunk mi utána. Hiszen minél jobban meg akarjuk nyerni magát az életet, annál jobban elveszítjük. Ezt a törvényt talán már mi is megtapasztaltuk. Legalábbis azok, akik nagyobbat harapnak az életből, mint amennyi igazából az övéké. Biztos, hogy megtapasztalják. Aki meg akarja nyerni az életet, az elveszti. Ez örök törvény. Aki pedig elveszti az életet, érettem is az evangéliumért, mondja Jézus, az megtalálja azt. Tehát itt nem a sokak által hajszolt élet örömről van szó, és még csak nem is egy megnyerhető világról, hanem egy olyan belső örömről, ami nem távozik el tőlünk, ha Krisztusban vagyunk, akkor sem, amikor az élet a nem kedves arcát mutatja felénk. És ilyen bizony gyakran megeshet mindenkivel. Csordultig vagyok örömmel. Csordultig vagyok örömmel, mert megtaláltam az életem alapját, forrását, megtisztítóját, beteljesítőjét, aminek az is következménye, hogy megtaláltam önmagamat. És ez a tiszta és nyugodt érzés, ez már önmagában is öröm, sőt, felettébb való öröm, hogy az ige szép kifejezését használjuk. És aki ismeri ezt, annak valószínűleg nem kell sokat magyarázni. Aki pedig még nem találta rá, annak azt mondhatjuk, ami az evangéliumban található, aki keres, az talál. Aki kér, az kap. És az őrgetőnek megnyittatik. Bárcsak, mindnyájan, az apostollal együtt eljuthatnánk a bizalom, a kockázatos, a megelőlegezett bizalom magaslatára, hogy nagy az én bizalmam irántatok. És legyen nekünk is legfőbb dicsekvésünké az, hogy amit kaptunk, azt tovább adhatjuk, és a megújult életek tüze, aztán más szívekben is tüzet gyújt előbb vagy utóbb. Lehetünk mi is tele egészen vígasztalással. És a titka ez, hogy nem az enyém vagyok, hanem lehetek az Úr Jézus Krisztusé. És hogyha övé vagyok, akkor még az is bekövetkezhet, hogy csordultig lesz a szívem igazi tiszta örömmel. Amen. Új énekeskönyvünk 790. énekének mindkét verszakát énekeljük most el. Urunk, köszönjük neked, hogy bízol az emberben, és azt nekünk 70, vagy ha feljebb 80 esztendőt is, hogy meglásd, mi lakik igazából a szívünkben, hogy milyen utat járunk végig földi vándorlásunkban. Te tudod, Urunk, hogy a magunk erői nem elegendők arra, hogy jóra használjuk életünk idejének nagy lehetőségét. De azt is tudod és látod, hogy ott van bennünk az igyekezet, a törekvés a jóra. És köszönjük, hogy megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy a nevünkön nevezel, hogy hívsz magadhoz, hogy a tieid lehetünk. Szeretnénk ennek egyében naponta növekedni, előrelépni, úgy ezen a mai napon, mint az előttünk álló héten is. Segíts minket abban, kérünk, hogy érezzük a tőled nekünk előlegezett bizalmat minden órában, és add meg nekünk, hogy azok közé tartozhassunk, akik dicsőségedre vannak ebben a világban. Légy, kérünk, belső lelki megújulásunkra, és segíts minket, hogy mi is egymás új életét szolgálhassuk imádságainkkal és cselekedeteinkkel egyaránt. Tölts el minket vigasztalással, és add, hogy bármi van is ebben a világban, csordultig lehessen szívünk, tőled való örömmel. Így segíts minket a most következő héten is, kérünk, munkánkban, családunkban, emberek között. Megváltó Jézusunkért, hallgass meg minket, kérünk. Ámen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot imádkozzuk most együtt.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy az földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hála áldozattal is feleljünk Isten igéjére, amint az ige tanítja. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek, minden jó cselekedetre. Most, hogy tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket. Legelőször is a ránk következő hét alkalmaira hívok mindenkit sok szeretettel. Hétfő este 7 órára várjuk azokat, akik szívesen kézi munkáznak, ugyanis van arra lehetőség ezeken az estéken, így a holnapi estén is, és majd hirdetni fogom a következőket is, hogy együtt készüljünk a karácsonyi vására. Tehát ez az alkalom, ez holnap este 7 órakor kezdődik, és lent a gyülekezeti helyiségünkben leszünk együtt. Kedden este 7 órai kezdettel a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán délelőtt 9 órai kezdettel a nyugdíjasok köre tagjai találkoznak. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti biblia órát tartunk. Ugyancsak csütörtök este van az ifjaknak a konfirmáció előkészítő. Hirdetem azt is azoknak, akik a keresztkérdések kurzusra járnak, hogy az a bizonyos hétvége, kurzus hétvége, amelyről már a kurzusunk, a találkozásaink elején is szóltam, az most a következő hétvégén lesz, tehát szombaton mindazokat, akik most a mostani kurzusra járnak, várjuk ide 9 órára, és az egész nap folyamán együtt leszünk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet. Az istentisztelettel egy időben a gyermekek számára két csoportban tartunk alkalmakat. A pici gyermekekkel érkező szülők pedig az úgynevezett babaszobában itt a földszinten követhetik az istentiszteletet televízión keresztül. Hirdetem azt is, hogy az imaóránk, amely ugye most következett volna a mai istentiszteletünk után, most kivételesen eltolódik, és egy hét múlva vasárnap lesz az istentisztelet után. A testvérek figyelmébe ajánlom azt a barokk hangversenyt is, amely szintén egy hét múlva vasárnap lesz, itt a templomunkban, délután 5 órai kezdettel. Robert György fog blokkflőtén játszani, Szabó István pedig lanton. Adjuk tovább ennek a zenés állítatnak, hangversenynek a hírét is mindazoknak, akik között megfordulunk, és hívjunk másokat is. Hirdetem azt is, hogy a karácsonyi hírlevelünkbe várjuk még a testvérek írásait, akár beszámolókat, gyülekezeti alkalmakról, vagy bizonyságtételeket. November 20-áig kérjük szépen, hogy adják le ezeket az írásokat. Hirdetem azt is, hogy a gyermekeinknek kézműves délután lesz, adventre készülő, meg adventre hangoló kézműves délután. November 23-án, ez szombati nap, délután 3 órai kezdettel itt a gyülekezeti helyiségünkben. Végül pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a körünkben a Bármadas Református Gimnázium és Általános Iskola tanárnőjét, egyik tanárnőjét, Gergely Magdolnát, és a vele érkező diákokat, akik a 11. B osztálynak a tanulói, és akik most bemutatják az iskolát.
Elhoztam magammal a 11. B-osztály vállalkozó csapatát. Nagyon röviden szeretnék beszélni az iskoláról, egy dilasolt illusztrációival. Azért is fontos ez, mert most következik a középfokú beiskolázás. Egy kis képet szeretnék adni az iskoláról, ha már nyilván ide is eljött már az iskola híre, hiszen látom az első sorokban, volt egy diákunk is üdvögér, illetve a bárkár is ez a gyerekeket. Nos, akkor bemutatnám nagyon röviden az iskolát. Ez a címer, a jubileumi címerünk, ennek szerint már 106 éves az iskolánk. Iskolánk jelmondata is itt található, Laus Vivens Videó. A Bárvaras valaha Leány gimnázium volt, néhány diával ezt illusztrálám. Talán vannak a gyülekezetben is olyan idős hölgyek, akik esetleg ebbe a gimnáziumba jártak, vagy valamilyen rokonok hozzátartozójuk ebbe a gimnáziumba jár. Az udvar, a fölépület nagyjából megvan, sőt megvan. Talán még szebb is, ha bár a fogók már nincs. Lehetséges, hogy következő évben, vagy az elkövetkező években valamikor visszaállíthatjuk. Ez a gimnáziumnak az egyik főépülete, a kollégiumnak az épülete, ezzel a szép grafikóval találkoztatunk az iskola udvarára. És itt van egy nagyobb, egy távolabbi képből, ugyanez az épület. Illusztrációnél télen távolról, az iskola épülete, a Lorán Zsuzsanna utcában a második kerületben található, a melléki egyház kerületnek az iskolája, országrészbe iskolázásuk, és amint mondtam, kollégiuma is elmélettek egy nagy férőhely kollégiuma, aminek pedig Leány is én kollégiuma. A diákokról néhány kép, ők a legkisebbek, elsősök. Azért mutatom ezt be, mert az iskolának van egy általános iskolai része is, 8 osztályos általános iskolai része van. Ez a fő bejárat, amit előtt is láttunk a képen, ők pedig a legkisebbek. Itt pedig az egyik legidősebb osztály, 12-es osztály található, ilyen nagyobb. Az iskola református gimnázium, hogy különös hangsúlyt feszteszünk a hitéletre. Hétfőnként a Isten tisztelet a Fasaréti Református templomban van, így indul a hetünk. Természetesen ez a templom sok minden más rendezvénynek is otthont ad. Évente nagy ünnepek előtt úgynevezett csendes napokat tartunk, ekkor meghívott előadók beszélnek egy adott témakörben. Az ünnepeket, húsvétot és karácsonyt természetesen megünnepeljük ilyen módon. Híres előadókat látunk itt, illetve egy diákének, illetve egy tanári énekart, valamelyik karácsonyi istentiszteleten énekelt. Az ünnepségek emellett nagyon fontosak számunkra, fontosnak tartjuk, hogy ébren tartjuk és ápoljuk nemzeti hadományainkat. Úgyhogy március 15-én a Belüdia volt, vagy 1957-ben olyan fontos számunkra. Ez a lila itt készült, ez a szoborparkban, a Napétényi szoborparkban. Idén is itt voltunk, most már talán másodtól volt az iskola, idén is itt voltunk és emlékeztünk 1956-ban. Ez egy március 15-i is a szegi rendezvény, ahova az iskola egészre elmondói kivondunk. Felrolnálom természetesen, amit ezt kapcsolódik. Az iskola tehetséggondozó iskola. Ennek jegyében, ne jegyenek meg, mert már nem tárolt látjuk, ennek jegyében vannak úgynevezett tudományos napok. Februárban, általában februárban tartani a nagyon-nagyon híres előadók, kiváló tudósok mutatják be a műsornak. Ez éppen Hátlány Károly, fizikus, aki különös kísérletei és látványos fizikája alapján lett híres. Talán ott voltatok ti is még ezen, vagy valami hasonló előadáson. A tehetséggondozáshoz tartozik az, hogy az iskola a félidát kiváló tehetségpontát anyanyelvápolásban, matematikában és egyéb másban élejárt, Törökös Tökó iskola, illetve partner intézményeink a Károly Gáspár Református Egyetem, ahonnan tanárjelöltek járnak az iskolába, illetve a Szemüveg Orvostudományi Egyetem, amely partneriskolára fogadott minket. a világélet, igen, látványos, és sok színű, ez éppen egy farsang, egy osztály jelleze, azt hiszem, hogy állam tanulják, hogy egy orvosi tanár, mivel egy másik osztály valami egyiptomi jelmet öltött, ez szintén ugyanerről a farsangról való sportéletünkkel is. Sportéletünkre is büszkék vagyunk, rengeteg kupánk van, rengeteg megnyertesünk van. Ez az előbb látott úgy van, ugye két sportszálya, ahol éppen játszanak a diákok, talán meg valamilyen kerületi vagy budapesti rendezvény. Egy nyertes fiú foci csapatunk, illetve a nyertes kosár csapatunk. Ez egy kicsit régebbi fotó, már de talán kinéztől ismeritek a diákokat. És itt vannak a kupák, és csak mindig fele harmada talán az elmény kupáknak. Ez a törvényben igen érdekes, itt a továbbtanulással kapcsolatban beszélnék arról, hogy a diákjaink 27%-a az eltére elvételítik és feliskapjuk az eltére, 14%-a a Budapesti Műszaki Egyetemet haladunk. Előre a Korvinusz Egyetemre 14%-a, a Szemüveg Egyetemre 12%, Pármány Péter Katolikus Egyetem 2%, a Végérnek 6%, 5% a Károli Gáspár Református Egyetemre, és így csökken a sorrendben látjuk a többit. Tehát jó arányú a beiskolázás napsali 90%. Nyelvizső eredményeink is jó. Ez egy kicsit régen a diasor, de két éve diasorból lehet, de ez nagyjából most is itt van, tehát közép-első fokú nyelvizsgál számon szerepelve, ez az én folyamra kivetítve jó. Ami fontos, a következő. Iskolában indult egy 6 év folyamos gimnázium osztály. Ez egy darab osztályt jelent, amelynek az egyik fele matematika tagozat, a másik fele pedig nyelvi kommunikációs tagozat. Az az osztály, amikor itt most velem, éppen hogy egy ilyen osztály, egyik fele matematika tagozatos, a másik fele pedig nyelvi kommunikációs tagozatos. Tehát egy 6 év folyamos osztály indult, illetve 4 év folyamat 2 osztály indult. Ennek az egyik osztálya az angolos, illetve általános tagozatos osztálya, a másik fele pedig német és úgynevezett biológia tagozatos osztály. Tehát egy 6 év folyamos, illetve 4 év folyamos osztály indul a 2 év folyamra központi felvételi feladatsorban, illetve utána pedig felvételi beszélgetés. A jelentkezés nyilván tárgyalunk már erről, de az első lépés ennek az, hogy a központi írásba direkt kell jelentkezni, egy úgynevezett tanulói adatlapot kell leadni, ennek a határideje december 10-e. Utána következik a felvételi, központi írásba itt kell írniuk a gyerekeknek, illetve ugye az általában január, közepe végét, 20-a után szokott lenni végefele, utána következnek a szóbeli felvételi vizsgák, ezek február, illetve március első hetében tartanak, ugye most általában március első hetében zajlik. A harmadik lépés pedig maga a beiskolázás, amikor egy ideiglenes felvételi rangsor előáll, ilyenkor még lehet a sorrendet módosítani, és utána pedig megkapják az értesítést a felvételről vagy az elutasításról, ez is márciusban történik, illetve április. És az utolsó lia, ezt még talán azt kezdődik látja, igen, készítette. A szép rekordszám pálya helyén volt ez a rekord pálya, ez talán a tanári vagy a titkásár alapagatában látszik, búcsúja volt a 2007-ben érettségiző 12. állapotban. Ha van kérdésük, már szívesen válaszolok utána részletesen, és szeretném megköszönni a gyülekezetnek és napkísérletű asszonynak, hogy fogadott minket. Két diákunk pedig tulajdonképpen szeretne elérni egy moldvai imádságot. Ezzel az imádsággal ismertem a kapta garantókozatot a Kárpát-medence és Zsoltár és Géza énekő versenyen. Szépen a figyelmet!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötétben maradott. Nappali fény éjjelre változott, száradtak nap nyugodalmat hozott. Vessünk számot, én édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólalom, midő meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, de te lettél atyádnál kedvesen. Ha megölt is, mégis benned bízom. Szentléletet futóghatom, nyazom. Napkelettől egész nap nyugodik, szemlelvedben bíztam és fáradtik. De megbocsáss, én szívemből szállom. Könnyek miatt, mint szememen állom. Az ágyamba, az okokba költözöm, vánkósomat könnyekkel öntözöm. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Köszönjük szépen a beszámolót, az iskola bemutatását is, és külön ezt a nagyon szép éneket is. Szeretném megerősíteni azt, amit a tanárnő mondott, hogy lehetőség van az istentisztelet után arra, hogy kérdéseket tehessenek fel a kedves testvérek nekik. Ezért mindenkit szeretettel várunk le a gyülekezeti helyiségünkbe, ahol egy pohár vagy bögre teja mellett megtalál még egy kis sütemény is jut mindenkinek. Lehet még folytatni, illetve hát egyáltalán kérdéseket feltenni és beszélgetni az elhangzottakról. Most pedig együtt is énekeljünk az új énekeskönyvünk 777. énekét énekeljük mind a két felszakával, a másodikat majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr arcát feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás békesség. Isten velünk viszontlátásra mondom, ahogy el szoktam köszönni, de várjuk a testvéreket szeretettel le a gyülekezeti termünkbe.